Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Még magasabb fokozatra kapcsolt a demokratikus koalíció a határon túli magyarok elleni gyűlöletkeltésében azzal, hogy vérlázító hazugsággal hergelnek a külhoniak ellen, és petícióban követelik a szavazati joguk elvételét. Hangsúlyozta Nacsa Lőrinc, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a közösségi oldalra feltöltött videónyilatkozatában. Innen is üzenjük, nincs A és B típusú magyar állampolgár, csak egy magyar állampolgárság van, és aki magyar állampolgár, az beleszólhat a nemzetközös ügyeibe, mondta, mint rámutatott. Teljesen abszurd választási csalásnak nevezni egy olyan gyakorlatot, amely teljes összhangban van az európai jogrenddel. Az a gyűlöletkeltés pedig, amit a hazugságokon és csúsztatásokon túl a külhoniak ellen szítanak Dobrev Kláráik, egyenesen gyomorforgató és elfogadhatatlan, fűzte hozzá Nacsa Lőrinc. Kísérleti jelleggel 8 helyen indít programot az élhetőbb településekért, az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság. Jelentette be Révész Máriusz államtitkár Edelényben a témában tartott konferencián. Az élhetőbb településekért a kék zónák alapján elnevezésű fórumsorozat első állomásán az Aktív Magyarországért felelős államtitkár a távirati irodának elmondta. Céljuk, hogy javítsanak a településeken élők egészségi és mentális állapotán. Ennek érdekében összekapcsolnak már meglévő programokat. Edelény mellett Békés, Dabas, Dunakeszi, Etyek, Karcag, Kozármisleny és Tata csatlakozik a kezdeményezéshez. Hangsúlyozta, minden résztvevő városnak vannak olyan erősségei, amelyek miatt felkérték őket a csatlakozásra a programhoz. Az államtitkár elmondta, a program nem jelent új forrásokat, hiszen a már meglévő kezdeményezések összehangolását célozza. Demeter Zoltán, a térség fideszes országgyűlési képviselője a konferencián kiemelte. Az Edelényben megvalósult és tervezett sport és közösségi fejlesztések lehetőséget adnak arra, hogy a helyiek aktív, egymásra figyelő közösségekben éljenek. A program szemlélete egyszerre erősíti a testi egészséget és a lelki jólétet, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a térségben élők ne csak hosszabb, hanem minőségibb életet élhessenek, tette hozzá. Fischer Ferdinánd polgármester arról beszélt, bár a város hátrányos helyzetű térségben van, erős közösségi hagyományokkal, aktív civil élettel és egyre bővülő sportinfrastruktúrával rendelkezik. Ez jó alapot ad a program megvalósításához, ami évtizedekre meghatározhatja Edelény jövőjét, mondta. Több millió családhoz érkezik a napokban magasabb fizetés a januári bérek utalásával. Hívta fel a figyelmet a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, a minimálbéremelés, a közszféra béremelése, családi adókedvezmények emelése és további adómentességek is hatályba léptek. Emlékeztetett arra, hogy a kormány 2x50%-kal emelte meg, azaz megduplázta a családi adókedvezményt. Tavaly július 1-jével, illetve az idén január 1-jével. Közölte azt is, a három gyermekes édesanyáknak tavaly novembertől, a 40 év alatti két gyermekes édesanyáknak pedig 2026 évelejétől nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Reális ambíció, hogy kívül tartsuk Magyarországot a háborún, ne vegyünk részt azokban a lépésekben, amelyek Európát minden nap közelebb viszik a háborúhoz, és ne engedjük, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába, mondta a miniszterelnök a nemzeti petíció fontosságát hangsúlyozva a Kossuth Rádió műsorában, kiemelte, csak a nemzeti kormány tud biztonságot adni Magyarországnak. Orbán Viktor közölte, ki kell maradnunk a háborúból, ehhez pedig nemeket kell mondani, és a konfliktust kell vállalni Brüsszellel. Elmondta, nem vállalkozhat arra, hogy több mint 20 többségében nálunk nagyobb európai országot legyűrjön egy vitában, és érvényt szerezzen a magyar akaratnak. Persze dolgozok azon, hogy az európai emberek fellázadjanak a háborúval szemben, és egyre inkább a béke oldalára álljanak, fogalmazott. Végül az időjárásról. Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult idő valószínű. Elszórtan, de inkább a délnyugati és északkeleti megyékben várható kisebb eső, zápor. Másutt inkább csak elvétve eshet. Az északnyugati-nyugati szél kevés helyen élénkülhet meg. A hőmérséklet szombaton 5 és 11 fok között alakul. Híreket hallottak.
Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismételjük Hanula Barnának, a Széchenyi István Egyetem docensének előadását, amit a Hidrogén komplex szerepe a közlekedésben címmel tartott a Miskolci Egyetemen. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Tulajdonképpen megpróbálok több célt összefoglalni egy előadásban, tehát megmutatni azt, hogy miért is kell foglalkozni a hidrogénnel. Nem azért, mert azzal szeretnénk járműveket hajtani, hanem egészen más lesz ennek a valóságos oka. És tulajdonképpen azt a vezérgondolatot is, hogy úgy tűnik, hogy a mai világunkban, ugye, ha valamit akarunk valósítani, szükség van a politikára, ezzel elérjük a választókat, és akkor meg lehet valósítani. Csak hogy a választókat elég egyszerű üzenetekkel lehet elérni, és a világ ennél sokkal bonyolultabb. Tehát, és valahogy mindig az történik, hogy megvizsgálunk valami alrendszert, nagyon tetszik, írtó cuki, csináljunk ebből sokat, és megmentjük a bolygót. És valahogy mindig elfelejtjük, hogy ezek az alrendszerek egymással, meg a befoglaló rendszerekkel igencsak bonyolult kölcsönhatásokba lépnek, és lehet, hogy pont az ellenkezője történik. Igen, szóval látszólag egyszerű, ugye termelünk zöld energiát, és azzal hajtunk akkumulátoros elektromos autókat, és minden zöld lesz. Itt mellé rajzoltunk még egy csomó bonyolult dolgot, mert ugye az elképzelés, hogy ez a különböző forrásokból származó megújuló energia a hálózaton keresztül jut a háztartásokba, vállalatokhoz és a járművekbe. Ez így szép lenne, csak hogy most már nagy léptékű kísérletek alapján látjuk, hogy időközben meg kell oldanunk a zöld energia tárolását, mert hogy az akkor van, amikor van, és nem akkor, amikor szükségünk van rá, és óriási a differencia. A tárolása, és ezt majd később megindoklom, az a jelenlegi tapasztalatunk, hogy csak molekulák formájában tudunk annyi energiát tárolni, ami nemzetgazdasági szinten és ideig releváns. Tehát nem úsztuk meg a vízbontást annak minden hatásfok vesztésével, és azt sem, hogy amikor újból áramot akarunk előállítani a hidrogénből, megint csak hatásfokot vesztünk. Tehát lesz egy ilyen szaknyelven round trip efficiency, tehát egy körnek a hatásfoka, azt valahogyan ki kell számolnunk. Viszont ennek van egy mellékhatása, az, hogy időközben van hidrogén. És ha van hidrogén, azzal rengeteg mindent tudunk előállítani. Vicces módon most jelenleg még mindenki abban gondolkodik, hogy adunk hozzá valahonnan származó karbont, legyen az az erőmű kéménye, legyen szerves hulladék, vagy esetleg a direct air capturing, tehát hogy a levegőből ki van széndioxid, mert ennek akkora a keveredési entrópiája, hogy azt visszacsinálni nem tűnik jelenleg energetikailag megvalósíthatónak. De ha már van hidrogénünk, abból lehet csinálni szintetikus metánt, ammóniát, sőt, akár folyékony motorhajtó vagy energiahordozókat is. És ha a végén alaposan megvizsgáljuk, rá fogunk jönni, hogy most a klasszikus nem két hírem van, hanem három. Tehát az egyik jó hír az, hogy van egy csomó alternatív járműhajtási technológiánk. A második jó hír, hogy mindegyik jó valamire, és az egyetlen rossz, hogy egyik sem jó mindenre. Tehát meg kell válogatnunk, hogy milyen típusú eszközt, geográfiailag hol, milyen célra, és így tovább, mivel fogunk hajtani, és akkor érjük el az eredeti célunkat, hogy karbonsemlegesek legyünk. Elemeztük Németország energiarendszerét, ők óriási szolgálatot tettek az emberiségnek, iszonyatos sok pénzzel és munkával rengeteg megújuló energiaforrás építettek fel az országban. Az ő átlagos energia, elektromos energiafogyasztások 56 gigawatt, tehát több mint tízszeres a Magyarországnak, ez egy nagy ország, erős iparral. A csúcsfogyasztásuk még soha nem lépte át a 80-at, hamarosan átfogja, de ez eddig nem lépte át. Tehát ennek az országnak kell mindenképpen 90 gigawattnyi durván hagyományos erőmű, hogy akkor is működjön a gazdaság, amikor nem süt a nap és nem fúj a szél. Nézzük csak meg, miük van vagy volt. A 8,5 gigawatt atomerőművet ők lekapcsolták, mert politikai döntés alapján úgy döntöttek, hogy az nem jó. Van még közel 38 gigawatt szénerőmű az országban. Körülbelül 6 gigawatt vízi energia, nem túl meredek az ország, vagy csak kis része szén van megfelelő domborzat, majdnem 5 gigawatt olajerőmű, 35 földgáz, és már meg is vagyunk a 90-nel, tehát már tulajdonképpen nagy baj nem is történhetne, de van még láthatatlan mennyiségű geotermikus, igencsak látható mennyiségű, majdnem két magyarországnyi biomassa, tehát biogáz telep, a mezőgazdasághoz csatlakoztatva, közel 10 gigawatt kéttározós vízi erőmű, majdnem 8 akkumulátoros tározó, még egy kis egyéb, és most jön a két nagy tétel, 70 gigawatt szélerőmű, és 82 gigawatt napelem. Ezt így végignézzük, és gyanút kell fognunk, ez ugyanis 272 gigawatt energetikai beruházás, amit átlagosan 56-tal terhelünk, tehát nincs 21% a kihasználtsága, és itt jönnek a módszertanok, hogy a döntéseink csak annyira lehetne jók, amennyire a mérőszámaink. A mérőszámaink, ugye a katasztrófa, az autóknál nézzük a tank to wheel, tehát hogy a kipufogó mi jön ki, és nem érdekel, hogy a járművet hogyan készítettük el, és az sem, hogy a benzin hogyan került el a tankba, vagy az áram az akkumulátorba, tehát ez nyilván nem hozhat, nem vezethet jó döntéshez. De a létező legkomplexebb módszertan, a komplet életciklus elemzés sem adja vissza ezt a problémát, ugyanis megnézhetjük a napelemnek és a szélkeréknek az előállítását, projektálás, karbantartás, recycling, de nincs benne a tartalékerőmű. És csak tippnek mondom a számot, mi arra jutottunk, hogy a világ átlagában egy dollárnyi GDP előállítása, az bizony 400 g széndioxid vonzattal jár, tehát ha pénzt költünk, akkor ennyi széndioxidot termelt valahol valaki. És majd mindjárt látjuk a következményeket. Még rosszabb a hír egyébként, mint ahogy látszik, ez az 56 gigawatthoz, minimum 20 gigawatt hagyományos erőműnek mindig mennie kell, hogy a nagy tömegű forgógépek garantálják a szép sima harmonikus 50 Hz-es színuszt, tehát átlagban 36 gigawatt megújuló fér be a hálózatba, és ha egyszerre süt a nap és a fúj a szél, csak ebből a kettőből van 150, és hozzá még a 9 biomassa, a vízi erőmű, és így tovább. Tehát látszik, hogy iszonyatos túltermelési problémákkal küzdenek, ami abban is megnyilvánul, nagyon sokszor negatív az áramára, aminek a laikus örülhet, a negatív áru áram a legdrágább áram a világon, mert megtermelni akkor is pénzbe kerül, azt ki is kell fizetni. A negatív árat pedig részben szétosztva az áram árára, de most már olyan magas lett, hogy időközben az adófizetők pénzéből, központi költségvetésből fedezik, egy szeles éjszaka durván 10 milliárd forintjába kerül a szövetségi kormánynak. És azt átszámolhatjuk széndioxidba, amit nem tesznek. Mi kellene ahhoz, hogy ez működjön? Természetesen tárolási kapacitás, és ennek most már komplet irodalma van, és irodalom alapján, de saját magunkkal is ellenőriztük egyszerű számításokkal, kb. 30 terawattóra tárolási kapacitás kellene, hogy Németország eléri azt a célt, hogy 2050-re, ezt ők kinyilvánították, csak napelemről és szélkerékről menjen az ország. Van néhány populáris ötletünk, van már valamennyi tározó az országban, és ezt végignéztük kollégákkal. Ugye a Smart Grid ötlete, hogy milyen jó az akkumulátoros elektromos autó, jó egyébként, hogyha megfelelően használjuk, mert segít tárolni a megújulókat. Most nemzetgazdasági szinten ez úgy néz ki, hogy ha már lenne 40 millió elektromos személyautó Németországban, összesen 55 van jelenleg. Tehát ha már majdnem mind kicseréltük volna, és 30%-ban éppen be van dugva a konnektorma, és a tulajdonos hozzájárult, hogy legalább 12 kWh-t kivehessen a szolgáltató, az 14% terawattórával járul hozzá a 30-hoz. Tehát ezzel nem fogjuk megoldani. Még drámaibb a helyzet, ha látjuk, hogy mennyi pénzt költenek megújuló energiaforrások építésére, amikor az ország összes tárolási kapacitása jelenleg 400 terawattóra. Tehát így törvényszerű a pazarlás. A legnagyobb kéttározós vízi erőmű, ezt azért is kell kiemelnem, ez Németországban nagyon is ismert, mert 30 évig tartott a megépítése a politikai, környezetvédelmi viták mentén, több száz millió euróba került, viszont ez az egyetlen áramtárolási mód, ahol a round trip efficiency jóval 50% fölött van, akár 70 fölé is föl lehet menni, ez egy nagyon jó áramtározási módszer, csak hogy a legnagyobb 1 gigawattos goldistálnak 8,5 órányi vize van a felső tóban, ez 8000 terawattóra. Tehát kéne belőle néhány száz, ennyi hegy Németországban nincsen, de ha lenne, és ezért kell mindig a befoglaló rendszereket megvizsgálni, és egy napig erről menne Németország, akkor az egész ország víz alatt áll, mert nincs annyi folyómeder, ahol ennyi víz le tudna folyni. Tehát, hogy mindig nézzük meg a befoglaló rendszert, ezt csak ezért teszem hozzá. És az akkumulátoros tározó időközben a legnagyobb a világon, az 33 tízezred terawattórás. Jó az akkumulátoros tározó, ha néhány percen, néhány órán belül akarunk kiegyenlíteni hálózati ingadozásokat, de szezonális tárolásra semmilyen formában, de is ne is gondoljunk bele. Mi a végeredménye? És ez csak a, már az előbb említett életciklus elemzés alapján kommunikált számok. Az látszik, hogy Németország a megújuló energiában tényleg vezet Európában. Már csak 4 volt szocialista országban van rosszabb áram, mint Németországban. Tavaly előtt még 5 volt, tavaly már csak 4. Ez Észak-Macedónia, Csehország, Észtország és Lengyelország. Magam sokat éltem Németországban, évekig szitták az Egyesült Királyságot, hogy nem építenek napelemet, meg szélkereket eleget. Ők 215 grammal mennek, Németország 410 körül. Franciaország 45 gram, Svédország 20. Tehát, hogy mi a megújuló. És az is látszik, hogy Bulgária előzte meg 22-ről 23-ra Németországot, és még többen megfogják. Jó, Lengyelország egy hamar nem. Tehát ott gyakorlatilag csak szénerőmű van. És ami ebben nincsen benne, az elparzalolt pénznek a széndioxid tartalma. És ezt hozzászámolom, akkor ez az áram valójában ilyen 5-600 gram között van. És akkor ne akarjunk elektromobilitásról beszélni olyan árammal, ugye, mert nem éri meg. Hogyan lehetne tárolni energiát, hogy kicsit gondolkodjunk stratégiai szempontok szerint? Erre azt mondja az írás, kondenzátorokban és tekercsekben, kilovattórás nagyságrend, néhány másodpercig vagy percig. Lendkerekes nagy energiatárolókban már bizony megawattokat is lehet, néhány óráig. Akkumulátorokban ugye már elértük a gigawattos nagyságrendet, de igazából néhány napon túl nem éri meg, mert nem tudjuk kihasználni, leírni az akkumulátort időben, az élettartamában, tehát nem lehet nem használni. Tehát ha csak úgy áll benne hetekig az áram, az nem jó senkinek. Azt nem tudjuk megfizetni. A kéttározós vízi erőmű ugyan már a gigawattórás nagyságrendben is el tudja érni, és jó hatásfoka, de terawattórás nagyságrendben csak molekulákat tudunk tárolni föld alatt. Most ez egy érdekes téma itt nálatok is, hogy tiszta hidrogént is úgy tűnik, hogy lehet többféle formában, sóüregben biztosan, kőzetekben kísérletezünk vele, hogy milyen koncentrációig megy, de nagy valószínűséggel a hidrogén jó részét érdemes szintetikus metánnál alakítani, mert azzal már mindent tudunk csinálni, és innentől kezdve a hagyományos porózus kőzetekben, föld alatti gáztározókban szinte korlátlanul. Tehát akár egy évnyi energiaigényünket, és akár egy éves nagyságrendre is el tudjuk tárolni. Akkor eljutottunk oda, hogy milyen hajtásrendszerekben használhatjuk fel azt, amit eddig megcsináltunk. Ugye a zöld áramot akkumulátoros elektromos járművekben, plug-in hibridekben. Két technológiánk van folyékony tüzelőanyag gyártására, az egyik a klasszikus Fischer-Tropsch, amit a Németország már a II. Világháborúban is bevetett, vagy pedig a metanol-tugáz, egy másik útvonal, sok esetben célszerűbbnek tűnik ma. A szintetikus metán, a hidrogén felhasználása vagy belső égési motorban, vagy tüzelőanyag cellában. És itt is majd látni fogjuk, hogy a jármű mérete teljesítménye fogja eldönteni, hogy melyik lesz a jobb opció. Nincs olyan opció, ami mindenre jó. És hogy hogyan lehetne ezt eldönteni? Egy nagyon akkurátus munkával, egy német kutatócsoport, rengeteg közgazdásszal végig számolgatta éveken keresztül, hogyha ezek közül bármelyik hajtás technológiára azt mondjuk, hogy kötelező, mondjuk 2035-ig csak ezt. Mit tudunk belőle megvalósítani? Mik azok a szűk keresztmetszetek, ami miatt ez kihívást jelent? És rengeteg van, itt csak egy példa, mert a tanulmány több száz oldalas, hozzáférhető a neten, ez az FVV Fuel Study 4B. Rövidtávú, középtávú, hosszú távú szűk keresztmetszetek, ami nyersanyag, elektromos hálózat, gázvezeték, mindenféle üzemnek a megépítése, beruházása, amihez szükséges. De annyira részletes, hogy például egyetlen egy elektromos személyautó működtetéséhez centiméterre megmondja, hogy mennyi tengeri és szárazföldi elektromos vezetékkel, mennyi napelem, mennyi szélkerék, végig-végig kibogarászva, és az összes jármű kategóriára. Azt is látszik, hogy távvezetékben, hogy a személyautók még képviselhetőek, az elektromos 40 tonnás kamion az nagyságrendekkel több elektromos elosztóhálózatot igényelne, és mindegyik igényel elektrolizáló kapacitást, még az akkumulátoros elektromos autó is. Hogy tudjuk tárolni a zöld energiát. Egy példa, természetesen bevallom, a legdurvábbat kerestem ki, hogyha 2030-ban szeretnénk bevezetni az elektromos kamionokat, ahhoz 85 ezer kilométer nagy feszültségű vezeték kellene Németországban. Műszakilag, technikailag, gazdaságilag maximum 17-18 ezeret tudnának megépíteni. Ha figyelembe veszük területhasználat, engedély, projektálás, reálisan 2030-ig ez 7500 kilométer lesz, tehát egy tizede sem annak, amire szükség van. Tehát másban is gondolkodnunk kell. Egyszerűen mérnöki, projektvezetői, menedzsment szempontból be kell látnunk, hogy valami más is kell. Ez már csak ijesztésnek. Ez azt mutatja, hogy minden egyes hajtás technológiánál ez a ramp up, hogy hogyan tudjuk megnövelni a kapacitást és elérni azt, hogy egyre több legyen belőle. Egy-kettő van, amit 2035-ig talán meg tudnánk csinálni. Összes többit nem. A felhasznált energia mennyiségen is látszik, hogy ha csak BEV-re koncentrálnánk, akkor is még 2050-ben is csak a járműhajtásra folytatott energia 76%-a megy ezen az útvonalon, mert nem tudtunk többet realizálni. Mi ennek a vége? A szomorú vége az, hogy ha megnézzük az európai járműflotta kumulatív emisszióját, akkor azt látjuk, hogy független attól, hogy mit döntöttünk, mert 2030-ig már semmi nem változik, átlépjük a másfél fokos felmelegedéshez tartozó széndioxid határt, és vidáman emelkedik tovább, akármelyik technológiát írtuk elő kötelezőnek, nem tudjuk letörni igazából hatékonyan az emissziós görbéket. A meglepetés az, vagy talán kevésbé, a sima plug-in hibridek hozzák még a legkevesebbet, a második legkevesebbet sajnos az elektromos hajtás, és még a legjobb lenne ezzel a 100%-os attitűddel, hogyha szintetikus metánnal vagy hidrogénnel belső égési motort hajtanánk, ez úgy, ahogy a legkisebb emissziót okozza, de messze a másfél fokos bücsé fölött. És akkor nincs más hátra, mint legyünk okosak, kombináljuk, és Marianna említette, kombináljuk az összes ismert hajtásmódot tudatosan, felelősséget vállalva, hogy mindent arra használjunk, amire jó, és akkor elérhetnénk azt, hogy akkor 2030-35 között szignifikáns módon le tudjuk a görbét törni, és onnantól kezdve a közlekedés már alig járul hozzá a kumulatív emisszióhoz. Hogy néz ki ez a, látszik a legjobb szinguláris megoldás, és ehhez képest ennyivel jobb, tehát nagyon-nagyon nagy mértékben jobb lenne ez az okos kombináció. Ez a személyautókra nézve a kutatócsoport eredményei szerint úgy néz ki, hogy természetesen a fosszilis dízel és benzin az hamar kivezetésre kerül. A meglevő járműveknél átveszi a helyettesítő Fischer-Tropsch, tehát valamilyen szintetikus módon gyártott tüzelőanyag. Ha megnézzük a másik végét, az látszik, hogy van valamennyi folyékony Fischer-Tropsch és metanoltú gáz, körülbelül 60%-a pedig szintetikus metán vagy hidrogén. És a hidrogénnél is, a személyautóknál is megjelenik időközben a belső égési motor, és kicsit elkezd fogyni a tüzelőanyagcella. Ennek várhatólag, tehát megpróbálták perspektívikusan az előállítási árakat, recycling, minden egyebet figyelembe venni, és ez tűnik a jobb opciónak. Ami viszont fura, én sem nagyon hiszek benne, de azt mondják, hogy 2042-től meg kellene szüntetni az akkumulátoros hajtást, mert az a legkevésbé jó az összes közül ebben a szemléletmódban. Nyilván mozgó célra lövünk, tehát mindegyik technológia fog változni, de éppen ez az mindegyik, és már vannak olyan hidrogénes, hogy beszéljünk, másképp kezdem. Kaphatok 2 percet hozzá? Tehát azt nem tudjuk sokszor, hogy mennyi átlag teljesítménnyel megy egy személyautó a városban. Ugye van egy 150 kilovattos, szupererős, felső kategóriás személyautó, ez a városi ciklusban 6-7 kilovattal megy. A régi városi ciklusban egy Golf 4,8-al. Ezért tudunk akkumulátorozni, mert vegyünk egy 60 kWh-s akkumulátorcsomagot, 80%-át használhatjuk, az 48. Ha 6-ot használtunk, az 8 óráig működik, tehát több napig tudok Miskolcon, Budapesten autózni vele utántöltés nélkül. Kimegyek az autópályára, és legyen 24 kW a teljesítmény, az már csak 2 óra. Rákoztak egy utánfutót, már csak 1 óra. Tehát ahogy nő a teljesítmény, egyre inkább látszik, hogy elérem a határait a technológiának, és a városi busz bizony átlagban 50-60 kW-tal megy, és ezért nem tudok olyan buszt csinálni, ami a 2,5 műszakot lejárja egy töltéssel, és még kell bele egy dízelfűtés, vagy valami egyéb. Itt már a tüzelőanyagcella lesz a jobb. Megyünk fölfelé, jön a kamion, akár 150 nagyobbaknál kilowatt átlag teljesítménnyel, és elérjük azt a határt, hogy már tüzelőanyagcella is szűk lesz, és valószínűleg hidrogénes belső égési motor fogja hajtani. Jövőre az MAN kiadja az első 300 darabot próbaüzemre, de kísérleti módon olyan hidrogén motorok mennek, aminek 50% fölötti a hatásfoka. És ez nem csak a maximális hatásfoka, hanem ilyen 47-8%-kal megy az autópályán 83-mal. Tehát az üzemi hatásfoka is 50% közeli. Tehát az is egy mozgó cél. Szóval ezzel csak azt akartam mondani, hogy folyamatosan figyelni kell a technikai fejlődést, folyamatosan be kell illeszteni az alrendszereket, megvizsgálni a kölcsönhatását a szomszéddal, a befoglalóval, és akkor kezdjünk el pénzt kiadni, amikor tudjuk, hogy mit csinálunk. Köszönöm szépen a figyelmet.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban megismételtük Hanula Barnának, a Széchenyi István Egyetem docensének előadását, amit a Hidrogén komplex szerepe a közlekedésben címmel tartott a Miskolci Egyetemen. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Az erdő fohásza. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Berec Renáta. Az év gombája mozgalom részeként minden évben megválasztásra és szélesebb körű bemutatásra kerül egy valamilyen szempontból jelentős Magyarországon honos gombafaj. A 2006-ban indult kezdeményezést a Magyar Mikológiai Társaság koordinálja. Évről évre egy kiemelt téma alapján jellemzően 12 gombafajt jelöl, majd az év során háromfordulós közönségszavazást szervez. Az első és második fordulóban egy-egy nagy rész szakmai közönségszavazatai alapján előbb 6, majd 3 fajra szűkítik a jelöltek körét. A harmadik fordulóban a döntőbe jutott 3 faj közül interneten keresztül bárki választhat, és végül az év gombája címet a lakosságtól legtöbb szavazatot kapott faj nyeri el. Az idei évben a csoportos csiperke hódította el az első helyet versenyben az akácpereszkével és a narancsos csengettyű gombával. A következő percekben Hegyesi Gábort, a Kazinczy Ferenc Múzeum biológusát hallják.
Agaricus bohusi a tudományos neve, érdekes módon arról is nevezett, és azért, valószínűleg azért is került be a magyar védett gombák közé, nem az elsők között, hanem a második körben 2012 körül. Az elsők között még nem szerepelt, mert hogy ez a Bohus Gábor, akiről elnevezték, ez egy magyar gombakutató volt. Csiperkékből nagyon sokféle, 40-50 vagy még többféle is van csak Magyarországon, borzasztó nehéz őket faji szinten elkülöníteni, így laikusként. Persze vannak köztük ehetők és nem ehetők. A nem ehetők azért talán nem gyilkos golóca szintűek, de gyomorontás, stb. Ítéznek elő, állítok rossz ízűek is, aki ilyet teszik. Ezek általában a sárgoló csiperke csoportba tartoznak. A kalapbőrük vagy a termő testük egy jelentős része sárgul, és kellemetlen szaguk van, vegyszerszaguk, fenolszaguk, karbolszaguk, aki tudja, hogy mi ez. Tintához hasonlító van, amelyiknek kicsit mandulára emlékeztető, vagy cianra emlékeztető szaga van, tehát keserű mandulára emlékeztető szaga van. Ezek nem biztatóak. És általában a többségük ezeknek sárgú. És van egy másik csoportja, ami nem színeződik, mondjuk nem nagyon színeződik elvileg a termesztett csiperke sem, amit ugye boltban árulnak, ugye azok ugye olyan klónokból vannak kinevelve, ami még csak a kukac se eszik meg, tehát vigyáznak rájuk, hogy ne legyen egyébként a gombákra nagyon jellemző károsítás bennük. Ez a csoportos csiperke viszont abban a csoportban tartozik, ahol vörösödik egy kicsit. Vannak nagyon vörösödő fajok is, amik azonnal élénk vörösre színeződnek, ez nem annyira élénken színeződik, még nem is csak narancssárga, vöröses színeket vesz föl, és nagyon különleges több dologban is, ami kicsit eltér a többi csiperkéktől, maga a csoportosság. Általában a csiperkék seregesen jelennek meg, nagy kupacokban, de nem csoportosan. Mi ez a csoportosság?
Összenyomják egyik a másikat.
Igen, és van egy jellegzetes, a határozóban így írják, hogy a tönkök töve annyira összenő, hogy ilyen árszerűen elkeskenyedve egészen egy pontból erednek. Tehát ezért olyan csokorszerű, csoportos ez a csiperke, mert a tönkök nem bunkósak alul, meg nem egyszerűen szabályos hengeresek és úgy végződnek, hanem egy pontból nőnek, és mivel egymáshoz nagyon közel növögetnek, ezért ilyen ék alakú, csak úgy tudnak megnőni, mint egy virágcsokor tulajdonképpen. És hát külsőre is egy kicsit különböznek. Elmondom, amikor én először találkoztam vele 2008-ban, itt az Zempléni hegységben, láttam egy csoportot, de érdekes, nagyon szép őzlábgomba úgy néz ki. No, ez meg micsoda. És lefotóztam kívülről, sötét is volt, nem volt túl jó fényviszony ott a környéken, ennyit látom, jó, egyet levetem, hoppá, óriási megdöbbenés. Hát ennek sötét lemeze van. A csipelykeknek sötét lemeze van, főleg kifejlett állapotban, egészen frissen, fiatalon, még olyan világos, szürkés, fehéres vagy rózsaszínes, de akkor már barna. Hát akkor ez meg mi lehet? Még nem hallottam erről a gombáról. Egyébként nem olyan régóta ismert, tehát ezt a Bohus Gáborról nevezték el, de magát a gombát egy Marcel Bon nevezetű gombász írta le, francia talán, 1983-ban.
Tehát akkor te még Bohust ismerted?
Nem ismertem sajnos, de 2005-ben halt meg csak, ha jól emlékszem, 2004-ben vagy 2005-ben hosszú életű volt, de hát ekkor már valószínűleg nem volt nagyon aktív. Tehát én sajnos nem ismertem. És ugye 2004-ben jött ki az első védett gomba, 2004-5-ben az első védett gomba rendelet, és abban még nem volt benne ez. Nem biztos, hogy túl sok adata volt, már hogy az országból. Ma sincs túl sok. Én több helyen itt az Zempléni hegység környékén megtaláltam, illetve kollégákkal megtaláltuk, tehát nem csak én voltam ott. Ez volt az első, ezt az én fotómat be is tették valamikor a Magyar Gombász címlapjára, elkérték, és akkor ott szerepelt, mert annyira ritka volt a róla készült fénykép. Hát ugye egy átlagos erdei gombász akkoriban még ugye ez a digitális korszak elején volt, digitális fényképező korszak elején volt, nem fotóztak sokan. Most már mindenki fotóz, és telefonnal is, és ez egy különleges dolog volt. Aztán többször is ráakadtunk különböző kupacaira, elég jellegzetes valóban, és akkor nagy öröm volt, és hát amikor már védett volt, akkor meg annak örültünk, hú, milyen értékes, ritka gombát találtunk, akkor már tudtuk, hogy miről van szó. Erdőkben, erdőszéleken vannak, ott van ez a korhadó faanyag, alapvetően a csiperkék korhadék evők, szaprotrófok, úgymond, tehát ugyanaz a törmelék, csak nem az a fa, az is ide tartozna. A fák belsejében nem szoktak az udúban csiperkék nőni, más gombák vannak, de csiperkék nem, viszont ugyanez az anyag, hogyha a talajjal keveredik, és egy nedvesebb állapotba kerül, akkor kiváló tápanyaga rengeteg úgynevezett szaprotróf, tehát ilyen korhadék bontó gombának, szemben mondjuk a mikorhizás gyökér kapcsolt vargányával, rókagombával, galambgombával, azok egy más csoport, de ezek korhadékbontók, nagyon sok más gombával, töltséggombákkal, tulajdonképpen taplók egy részével, stb. Tehát érjünk vissza a csiperkékre, a többségük valamilyen ilyen korhadó talajszerű anyagon nő. Mindig a talajon nőnek, sose a fán. Ez a csiperkékre valamilyen jellemző, és a csoportok egy jelentős része legelőkön, réteken nő. Ott szokták az emberek szerint, ott általában nem a sárgulók szoktak nőni, hanem azok, amik vörösödnek, vagy nem nagyon színeződnek, mezei csiperke, mondjuk ilyen néven fut, vagy erdőszéli csiperke, ezek ilyen bokrosok szélén, stb., ahol valamiért ott maradt a növényi törmelék. Azért áruljuk el, hogy ez a növényi törmelék a réten, az mondjuk a szarvasmarha trágya, vagy jutrágya, valamikor régen oda lehullott, és már talajjá átalakult formája, de az biztosítja a tápanyagot, és emiatt ezek a csiperkék nagyon sokszor boszorkány körökben, tehát több méteres sugarú körökben fejlődnek, annak a pannak a környékén, ahol ez a tápanyag megvan. Ott a talajt áthálózzák, és a kis micéliumokkal ellepik, és minden évben egyre kígyebb kerül ez a kör, ahogy a gomba sok évig fejlődik, és a termőtesteket ilyen formában hozza ki. Na most a csoportos csiperkéknél ilyet nem láttunk, de lehet, hogy így hirtelen egyszerre nagyon sok termőtestet fejleszt, és ez inkább erdei fajnak bizonyul. Erdős területeken került elő, erdőszéleken általában láttuk meg. Hát egy nagyon szép természetközeli bükkös erdőben én még nem láttam, de a szélén már igen. Lehet, hogy farakás volt ott korábban, és onnan származik az a korhadó anyag, amin ő fejlődött. Én ilyesmire gondolok, vagy egy korhad fa, és annak egy későbbi állapotában valamikor ezek a csiperkék megjelentek. És aztán egyszer csak édesapám Pál Dílikóval együtt talált egy olyan helyen, egy bodrogmenti gát tetején. Na, ott mit keres egy erdei gomba? Közelben nincsen fa, hát legalábbis 30 méterre biztosan nem. És hát ezen a helyen fotózták le, elképesztő.
Dúsanterem.
Hát igen, ahol van. Na most elvileg ugye ez a csoport az ehetők közé tartozik, de ugye a törvény védi, tehát nem szabad megenni, ezért hát én se ettem meg, de nem csak ezért nem, mert hát az ember bizonytalan, nem írnak róla sokat, mert Európában sem annyira gyakori. Valójában Európa nagy részén előfordul, és még Ázsiában is vannak ilyen szorványos ismert adatai. És kérdés az, hogy most ugye, amikor nagyon sok, vagy leve is nagyon sok csiperkefaj van, hogy most, amikor a genetikai alapokon meg biokémiai alapokon különítenek el gombafajokat, hogy nem derül-e majd ki, hogy a réti alak, ami küllemre is egy kicsit másképp néz ki, meg valamiért ott van, tehát hogy nem fa korhadó részén fejlődik az egész valószínű, hogy az nem más faja, mint a másik csoportos csiperke. Tehát ma már ilyenekkel foglalkoznak tudósok, ahhoz kell, hogy legyen nekik olyan genetikai mintájuk, magyarán az anyaguk spóra, meg nem csak a spóra, hanem a termőtestnek valamilyen konzervált része. Tehát ezek meg lehet, hogy a jövőnek a leendő fajai, amit mi még most egybe sorolunk, és azt mondjuk, hát ez egy érdekes élőhelye annak az egyébként erdei gombának.
Az elhangzott beszélgetésben a csoportos csiperkéről Tikovics Ernő kérdezte Hegyesi Gábort, a Kazinczy Ferenc Múzeum biológusát. Irodalmi részlet következik. Ferli Mávet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 25. részét hallják. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Mókusok, skótok és egyéb állatfajták. Nyomban azt követően, hogy Frank nagybátyám befolyása alá kerültem, súlyos megpróbáltatást kezdtem jelenteni a szüleimnek. Frank bácsi 5 éves koromban tette rám a kezét, és igazából a mai szent napig nem sikerült teljesen kiszabadulnom árnyék markából. Frank bácsi természettudós volt és gyűjtő még a régi iskolából, és meggyőződéssel hitte, hogy mindennek, de mindennek, ami csak a természettel kapcsolatos, lett légyen az sastojás vagy dinoszaurusz csont, helyet kell szorítanunk a fedelünk alatt. Nem kevésbé álhatatosan hangoztatta azt is, hogy az állatok megismerésének egyetlen útja, módja, ha együtt élünk velük. Kitörölhetetlenül szívembe véste, hogy amennyiben végképp lehetetlen erdőn, mezőn közöttük tanyázni, legokosabb egyszerűen hazavinni őket. A magam részéről híven és lelkesen követtem tanácsát, s mint vérbeli tudós palánta első gyűjtő expedíciómról egy tehénkoponyát, valamint két észak-amerikai fekete kígyót vittem haza, amely utóbbiakat az ágyam alá szállásoltam el. Mama kijelentette, hogy a kígyóknál megfelelő puszipajtásokat is el tudna képzelni egy 5 éves gyereknek, de Frank bácsi, akinek jelentős tekintélye volt családunkban, az én pártomra állt, és a kígyók jó pár hétig nálunk maradhattak, míg csak a házi úr nem értesült jelenlétükről. Ezek a kígyók csupán első előörsei voltak a szőrös, tollas és pikkelyes jószágok végeérhetetlen körmenetének, amelyet szüleim nyakára szabadítottam. Örök megbecsülést érdemelnek, amiért valahogy elviselték legtöbb szálló vendégemet, és meg sem kísérelték elvenni a kedvem a gyakorlati zoológiától. Azt hiszem, mama abban reménykedett, hogy egyszer valamikor én leszek Toró örököse, ám bár nem lehetetlen, hogy egyszerűen csak jobban szerette, ha nyíltan bemutatom nekik újdonsült kedvenceimet, ahelyett, hogy titkolózásommal váratlan megrázkódtatásokat okoznék a szembesülés elkerülhetetlen és sokszor megdöbbentő pillanatában. Ilyen pillanatokra sajnos amúgy is sor került néhányszor. Teszem azt, amikor csörgő kígyókat tároltam a könyvszekrényben, bár ez az incidens elég ártalmatlanul minden nagyobb baj nélkül zajlott le. Aztán ott volt például az az eset 6 éves koromban, amikor egy hetet apai nagymamámnál töltöttem. Egyik délután pecázni mentem egy sráccal, és sikerült kifúgnunk vagy 50 törpeharcsát. Természetesen hazavittem őket, hogy együtt éljek velük. Movat nagymama végtelenül méltóságteljes és meglehetősen rémületgerjesztő aghölgy volt, aki igencsak nehezen tűrte a pajzán ifjonti bohóságokat, de becsület szavamra eszem ágában sem volt sületlen tréfát űzni senkivel, amikor a törpeharcsákat a régi módi WC csészében szállásoltam el. Nem volt más megoldás, mint hogy a házban egyetlen árva mosóteknő sem akadt, és a fürdőkád dugója olyan rosszul zárt, hogy fürdés közben is állandóan folyatni kellett a vizet. Töredelmesen, mondhatni, könnyek közt bántam vétkemet a törpeharcsák felfedezésekor, és bizony okom is volt a vezeklésre. Személyesen nagymama bukkant rájuk éjvíz idején, amikor a ház népe jó részt már az igazak álmát aludta. Nagymama megbocsátott nekem, hisz alapjában jó szívű teremtés volt, de kétlem, hogy valaha is maradéktalanul megbocsátott volna a szüleimnek. Egész gyerekkoromban, már jóval, mielőtt Saskatoonba költöztünk volna, nem akadt olyan albérleti vagy főbérleti lakásunk, ahol mi hármunkon kívül ne tanyázott volna a legkülönbözőbb állatok sereglete. Trentonban például egy ritkán előforduló Blanding teknős békát tartottam, amelyre mérhetetlenül büszke voltam, és amely egy szép napon azzal tűnt ki a világ teknős békáinak összességéből, hogy beszélt. Igaz, hogy csupán egyetlen egyszer szólalt meg, és akkor is szokatlan körülmények között, de akárhogyan is nézzük, megszólalni mégiscsak megszólalt. Szüleim barátai jártak nálunk látogatóba, és merő udvariasságból, hogy kedvemet keressék, megkértek, hogy mutassam meg a teknősömet. Nagy kevélyen ki is vettem rendes lakhelyéről, a homokos ládából, és felraktam az ebédlőasztalra. Legnagyobb mérgemre egy lába nem sok, annyit sem volt hajlandó kidugni a páncélja alól. Elkeseredésemben bögdösni kezdtem egy ceruzával, a teknős lassan-lassan kinyújtotta a fejét, vénasszony képével mélabúsan felsandított ránk, majd az elképzelhető legtisztább, de legcsüggettebb hangon egyetlen szót szólt. Tojok, mondta. Ilyen érthetően, és minden további megjegyzés nélkül az asztallapra pottyantott egy tojást. A lóbab formájú cserzett héjú izét 7 hónapig érleltem a cserépkályha tetején, de nem kelt ki belőle semmi. Azt hiszem, az én teknős békám érintetlen hajadon lehetett. Nem sokkal később Trentonból Windsorba költöztünk át. A Point Pelee Nemzeti Park csak 30 mérföldre esett tőlünk, és sok-sok hétvégén felkerestük, hogy szabad terepen végezhessem természettudományi kutatásaimat. Az egyik égben nyúló fenyőn felfedeztem egyszer valami varjú fészeknek látszó alkotmányt, és felmásztam, hogy alaposabban szemügyre vehessem. Kiderült, hogy egy fekete mókus fészke, benne három kis mókus kölyökkel. Egyiküket természetesen hazavittem az ingemben, és ezúttal voltaképpen akaratlanul is túl teljesítettem Frank bácsi előírását, mert a következő néhány nap folyamán a lehető legszorosabban együtt éltem pár száz bolhával. A kicsi mókus készségesen beletörődött a fogságba. Ugrincsnak neveztük el, és papa ketrecet épített neki, amely a konyhában lógott a mosogató fölött. A ketrec ajtaját Ugrincs saját lábulag tudta nyitni-zárni, és szabadon járhatott, kelhetett az egész házban, sőt, később az egész környéken. Elbűvölően bájos kis jószág lett belőle, és egyik kedvenc szórakozása az ökölvívás volt. Rendszerint valamelyik széktámlára telepedett fel, és ott vívta mérkőzéseit apró mancsával a mutató ujjunk ellen. Ugrincs imádta az embereket, de gyűlölte a macskákat, és könyörtelenül állt vérbosszút rajtuk. Saját cicánk, akkori háziasszonyunk után Miss Stella gyógyíthatatlan idegbajt kapott a mókustól elszenvedett szakadatlan kínzások következtében, és végül örökre hátat fordított otthonunknak. Szomszédaink macskáinak szintén bőségesen kijutott a gyötrelmekből. Ugrincs legfőbb gyönyörűsége az volt, hogy keresett magának egy óvatlanul napozó cicát, lehetőleg egy fa alatt, vagy valami fal szélvédett tövében. Ilyenkor nesztelenül felmászott jó magasra áldozata fölé, majd alávetette magát a mélybe, akár egy lecsapó egerész őv. Mint hogy rendszerint 8-10 méterről ugrott le, a becsapódás erejétől a szegény macskának jócskán elakadt a lélegzete. Mire valahogy magához tért, Ugrincs már rég eliramodott valami biztonságos megfigyelőállásba, ahonnan nyugodtan csúfolhatta pórul járt ellenségét. Ugrincs több mint egy évig élt nálunk, és gyászos vesztét is csupán a macska heccelés okozta. Szörnyű halált halt szegényke. Egyik délután három emeletes házon közepe tájáról vetette le magát, de amin kikötött, nem szundikáló macska volt, mint feltételezte, hanem egy róka gallér, amelyet szellőzni tette ki az erkély betonkorlátjára.
Ferli Mávet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 25. részét hallották. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Műsorunk ezzel véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus Somogyi Márton és Tompos Péter nevében is Berec Renátát hallották.